Kérlek, hogy lapozzatok a Máté evangélium a 26-os fejezetéhez. 26-os fejezet 57-es versétől fogjuk olvasni a 66-os verssel együtt. Isten igéjét. Még egyszer mondom, tehát Máté evangélium 26-os rész 57-től egészen pontosan 68-as versig olvasok Isten igéjét. Helyeteken ülve kérlek, kövessétek Isten igéjét a szemetekkel, amely így hangzik. Máté evangéliuma 26. fejezet 57-től a 68-ig terjedő ige szakasz. Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és bement, leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok pedig az egész nagy tanácssal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő, végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá. Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Jézus azonban hallgatott. A főpap ekkor ezt mondta neki. Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Jézus ekkor így felelt. Te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőjén. A főpap erre megszaggatta ruháját, és így szólt, Isten káromolta, mi szükségünk van még tanukra? Íme, most hallottátok az Isten káromlást. Mit gondoltok? Ők így feleltek, méltó halára. Azután szembeköpték, arcolütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták, profétáld meg nekünk Krisztus, kiütött meg téged. Eddig az evangélium ide vonatkozó ige része, ige szakasza. Az elmúlt találkozáson, amikor a Máté evangéliumával foglalkoztunk, tettünk egy nagyon fontos megállapítást, amelyre fontos, hogy azt gondolom emlékezzünk most is, amikor ezt a történetet tanulmányozzuk, versről versre átnézzük. Ugye a János evangélium a 10. rész 17-18-as verseiből olvastuk, azért szeret engem az Atya, mondta Jézus, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. Tehát a nászáreti Jézus Krisztusnak az isteni hatalma ma egy csöppet sem csorbult. Ebben a helyzetben sem, bár úgy tűnik, ugye ez a szituáció, hogy Jézus kiszolgáltatott, gyenge, elesett, kudarcot vallott. Sőt, ha a tanítványok szemszögéből nézzük ezt a helyzetet, akkor csalódást okozott a tanítványoknak, legalábbis ahhoz képest, amit ők vártak tőle. Így van? Igaz ez? Ez a megállapítás? Tehát amit vártak tőle a tanítványok, hogy tesz Jézus, és megvalósul, ahhoz képest csalódtak benne a tanítványok. János evangéliumából viszont látjuk, hogy ez a csalódás a tanítványok elképzeléséhez képest volt csalódás. Nem pedig ahhoz képest, amely az Istennek akarata volt. És amely Isten akarata szerint az ő hatalmából megtörtént ezekben a napokban. És ez az eseménysorozat, amit olvasunk az evangéliumban, egy percig sem csúszott ki Krisztus uralma alól. Mindvégig uralkodott ezek fölött, a szituációk fölött, és minden, ami történt, az ő beleegyezésével történhetett meg vele, hogy beteljesedjenek az írások és a proféták előre, több száz évvel előre megmondott szavai, amely a messiásra vonatkozott. A nagy hét eseményeit tekintve, ugye szerdán gyűlik össze a Kajafás házában a főpapi és a nagy tanács közössége, és már szerdán eldöntik Kajafás házában, hogy halálra ítélik Jézus, tehát, hogy meg fogják ölni. Csütörtökön történik az esemény, amikor Jézus helyet készít az úrvacsorai közösségre, és nagyon fontos, hogy gyülekezet számára Jézus készített helyet ő gondoskodott a felházban helyről, ahol összegyűlhet Isten népe, akkor a tanítványi közösség, és ott ugye töri meg a kenyert, és rendeli az úrvacsora tartását. És a Getsemáné kerti imája, a tanítványok felé való szolgálata, a tanítás, ugye az alvás és újrafölkelés, majd az elfogatás, és nagy csütörtök estén vagyunk még, amikor elfogják Jézust, és a Kajafás főpap házába viszik. És majd ugye péntek, nagy péntek, a nagy hét péntekén van a halálra ítélés és a megfeszítés eseménye. Bírósági tárgyalás az, amiről az elolvasott ige szakasz szól. Egy különös bírósági tárgyalás, mert ezt éjszaka hozzák össze. Nyilván éjszaka azért szoktak septében tárgyalásokat összehozni, mert a nyilvánosság nagy részét megpróbálták kihagyni, kizárni belőle, mert minden normális ember éjszaka alszik. És azok vettek részt ezen a tárgyaláson, akik meghívást kaptak septében az éjszakai ítélkezésre. Gyorsnak kellett lenni, jött az ünnep, és még az ünnep előtt el akarták rendezni ezt a helyzetet, bár eldöntötték, hogy az ünnep után fogják ezt megtenni. Ebből is látszik, hogy mennyire Krisztus kezében vannak az események. Aztán azt is olvasok János beszámolójában, a János 18:12-23-ban, hogy előzetesen Annás hallgatja ki a názáreti Jézust, és valószínűleg ugye Annás apósa volt Kajafásnak, az éppen pozícióban lévő, hatalommal lévő főpapnak. Valószínűleg az Annás kihallgatása idején gyűjtik össze a nagy tanácsot, és hívják el a vélhetően előre lefizetett hamis tanúkat, akik már előre megkapták a pénzt, akik kaphatók voltak egy ilyen szolgáltatásra. Mindig voltak és lesznek hitvány emberek a világon, akik pénzért bármire képesek. Azt szokta mondani a népnyelv, hogy az anyját is eladná 100 forintért. Tehát mindig lesznek és vannak ilyen emberek, itt is találtak olyan emberek, akik a hatalom kiszolgálói voltak, és érdekekért, pénzért, az érdekeik mentén képesek voltak, készek voltak meghamisítani az igazságot. Két tárgyalás történik, az első tárgyalásnak az eseményeit olvastuk itt. Az első tárgyalás maga a nagy tanács előtt zajlik, ennek bevezetője volt Annás a kihallgatása. Kajafás házában történik a kihallgatás, tehát alapvetően Kajafás palotájában, nem hivatalos helyiségben, és egy érdekes dolog. Itt hozták meg a halálos ítéletet Jézusra, de itt döntötték el, hogy megölik Jézust. És itt hamis tanúkat állítanak, ezt olvastuk ebben a szakaszban, és majd ennek a kihallgatásnak a végén nagy tanács elhatározása jut, hogy megölik Jézust. Mivel azonban a nagy tanácsnak hatalma nem volt, a rómaiak által nem volt biztosítva hatalom a kivégzésre, ezért szükség lesz egy második tárgyalásra, egy római eljárásra, ahol olyan vádat kell fölhozni, amivel Pilátust sarokba lehet szorítani, és kénytelen lesz kimondani a rómaiak által kimondható halálos ítéletet, amelyre nem volt hatalma. Tehát a végrehajtására halálos ítéletek nem volt hatalma a Sanhedrinnek, a zsidó nagytanácsnak. Az egész tárgyalás arra megy tehát ki, hogy Jézust valami olyan váddal vádolják meg, amely meg fog állni majd a római típusú tárgyalásnál is, és nem lesz lehetősége arra a Pilátusnak, hogy felmentse a nyilvánvalóan ártatlant. Szeretném, ha megnéznénk a vonatkozó filmbejátszást az elolvasott ige szakasszal kapcsolatosan. Bejátszás Péter arcával ért véget, és azt olvastuk itt Péterről a 26. vers, rész 58-as versében, nagyon tanúságos, amit itt olvasunk róla. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és bement, leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. Valahogy úgy képzelem el, hogy az egész szituációt megpróbáltam, hát nyilván az Istentől nyert empátia korlátai között elképzelni, hogy ahogy Péter megéli az eseményeket, valószínűleg, hogy egyre inkább eluralkodott rajta a félelem és a kétség. Összezavarodott állapotban lehetett. Aztán ebben a kicsit ilyen félig kábult lelki állapotában ösztönösen még követi Jézust, de azt olvassuk a történetben, hogy csak távolról. Tehát a korábbi szoros közelség, tudjuk, hogy a három legközelebb álló tanítványa közül Jézusnak az egyik Péter volt, aki legközelebb állt hozzá. Buzgóságban kimagaslott a többieknél, ő az, aki a kilép a genezáti tavon a csónakból a viharban, megy Jézus felé, jár a tengeren, aztán elsied, de kiállt Jézushoz, és megy. Ő az, aki megvallja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Tehát egy nagyon, nagyon ő, és mondja neki Jézus, hogy te vagy, neked ezt az élő Isten, az Atya jelentette ki, nyilakoztatta ki, azért mondod, nem magadtól jöttél erre rá. Tehát egy nagyon komoly, odaszánt életű, erőteljes tanítvány élet bontakozik előttünk, amikor Péter életére tekintünk. Most azonban egy teljesen más állapotban látjuk itt Pétert, távolról követi Jézust. Szívében ez a bátor harciasság, amely jellemezte még korábban a úrvacsora körüli fogadkozáskor, vagy éppen amikor kardot rántott, amikor Jézust el akarják fogni a Getsemáné kertben, ez a harciasság megtört. A Getsemáné kertben át kellett élnie, hogy a mestere kimenti a halálos veszedelemből, amikor levágja a főpap egyik szolgának, Márkusnak a fülét, szeme látára gyógyítja meg Jézus ennek a őt elfogni szándékozó katonának a fülét, visszaforrasztja a helyére, és azt mondja Péternek, tedd le a kardot. Mert aki kardot ragad, kard által vész. Lefegyverezi Pétert. És ebben a csalódottságban, amit ez átérez az ember, hogy teljesen másképp történnek a dolgok, mint ahogy ő gondolta, vagy tervezte, vagy álmodta volna a három évi szolgálat és három évi Jézussal járást követően, ez nem így történik. Azt gondolom, az ember, amikor ekkorát csalódik, a saját elképzeléséhez képest, kihangsúlyozom, az Istenben, akkor jellemző a lelki állapotára az embernek a kábulat. Tehát most nem érti, akkor most mi van? Ismerős érzés? Olyan dolgok történnek, amire egyébként hívő emberként, meg Istenben bízó emberként nem számítottál. Azt gondolod, hogy ilyen nem történhet. Mert Isten nem ilyen, vagy nem így cselekszik, vagy nem erre számítottam Istentől. És ennek a élethelyzetnek van hatás az ember lelkére, van hatás a hitére, a gondolkodás módjára, a személyiségére. És az első ilyen dolog valószínűleg az ember ez a kábulat, ez a sokkos, félig sokkos állapot, amiben belekerült véletlenül Péter is. Ilyen helyzeteket mi magunk is átélhetünk, amikor valamire számítottunk, és az egészen másként történik meg. Ezek a élethelyzetek, szituációk megpróbálják a Krisztus iránti bizalmunkat, hitünket, melyek a megértésünk korlátai közé vannak szorítva. Ugyanis az embernek lehet, hogy a hite nem alkalmas arra, hogy bizonyos élethelyzeteken stabilan átmenjen. Lehet úgy, hogy a hitünk az korlátos. Tehát van egy elképzelésünk Istenről, hogy mit cselekszik, hogy cselekszi meg, mikor fogja megadni, milyen módon fogja megadni, hogyan kell imádkozni, hogy megadja, és milyen módon kell azt tenni, hogy megtörténjen, és nem történik meg. És ez egy csalódást okoz, pedig nem az Istenben csalódtunk, hanem az elképzeléseinkben csalódtunk Istennel kapcsolatban. És ennél a helyzetnél pontosan erről van szó, tehát nem a Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus vallott kudarcot, tehát nem ő nem tette azt, amit ígért, hanem másképp történtek az események, mint ahogy Péter elképzelte, és az elképzelései korlátai közé szorult hitében vallott kudarcot. Viszont ezáltal nyílt lehetősége Péternek arra, hogy a megtört szíve által egy mélyebb megismerést kapjon tőle, általa és vele kapcsolatosan. Összetörtek az ő edényei. tehát a lelkének az edénye, ami úgy gondolta, begyűjtöttem az információt, begyűjtöttem Jézus tanítását. Amit begyűjtöttem vele kapcsolatban, az adott nekem egy stabil elképzelést róla. Ez összetört. És most már nem tudja, hogy hol van a határa. Most akkor mi van? Ez nem egy rossz állapot egyébként, ez az összetört szellemi-lelki állapot, mert ezzel tud az Isten mit kezdeni, ehhez tud adni folytatást, a hitben növekedést. A megértésben és a megismerésben Krisztussal kapcsolatosan előrelépést, és ez a megismerés ad erőt és forrást arra nézve, hogy azon is át tudj menni, amin korábban kudarcot vallottál. Többen lehetnek ma is így, keresztény közösségekben is, akik nem értik, hogy mi és miért történik az életükben. Fel ugyan nem adják, mert Péter sem adja föl, de olyan buzgón már és elkötelezetten nem követik Jézus, mint korábban. Becsalódtak. És azt gondolják, hogy valamit Jézus nem tett úgy, ahogy megígérte. Holott valójában a csalódás az a saját elképzelésükhöz képest volt csalódás. És visszavonják a buzgóságok, visszavonják az odaszánásukat. Lelküket eközben emészti a kétség és a csalódás. Ne félj! Jézusnak van válasza és megoldása erre a péteri lelkiállapotra. Arra bátorít Isten igéje, hogy bízz benne, és kérd őt, hogy vonjon magához újra közel. És hidd el, hogy ahogy Péterhez elment a Genezáreti tóhoz, úgy a te életedben is van egy ilyen Genezáreti tó parti találkozás Jézussal. Ott beszélget el Péterre Jézus, és lelki gondozza, személyesen kettesben, félrevonja, és helyreállítja. Nem csak helyreállítja, hanem azt mondja, most vagy alkalmas arra, hogy pásztorolj embereket. Mert most már lesz benned megértés a hit harcban küzdelmek között lévő emberek felé. Mert amit te átmentél, azon átmennek azok is, akiket rád bízok. És ha nézzétek az új szövetségi nyilatkoztatási leveleket, akkor nagyon sok küzdelmet élt át az első gyülekezet és a hívők, és ezek az apostolok erős bátorítással szolgáltak feléjük. A kérdés az, hogy neked vannak az életedben ilyen területek? Aki itt vagy most, a valójában csalódás hordozol. Nem az történt, és nem úgy történt, ahogy te elképzelted. Követed még Jézust, de már távolról, és úgy vagy, mint Péter. Majd meglátjuk, mi történik. Csinálja más. Én buzgó voltam, és mire mentem vele? De bíz. Jézus félre akar vonni, és neked is van egy hely, mint Péternek a Genezáreti tó partján, akkor Jézus a lelkedre beszél, és helyreállít. És azt mondja, hogy nem csak helyreállítalak, hanem megbízlak az én szolgálatomban. Szeretném, hogy most elcsendesednénk egy kicsit, és beszélgetnénk a szívünkben, csendben magunkban Jézus Krisztussal, megvizsgálnánk magunkat, hogy van esetleg egy ilyenfajta csalódás az életünkben. Ha neked nincs, akkor imádkozz azokért, akiket talán meg tudsz érteni, mert már volt. Hogy az Úr vonja magához közel őket, akiknek ilyen van a szívükben, ilyen péteri lelkiállapotban vannak, hogy meggyógyuljanak. Csendesedjünk most el, egy kicsit töltsünk így a Isten szín előtt, személyesen imádkozva, csendben magunkban. Ámen. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Halleluja. Péter egyébként tanítványtársa János segítségével jut be a Kajafás főpap palotájába. Azt olvassuk az írásban a János 18.15.15-ben, János 18.15-ben, hogy János ismerőse volt a főpapnak, aki bevitte Pétert a palotába. Aztán az 59-es versben azt olvastuk, hogy a főpap az a főpapok az egész nagy tanáccsal együtt igyekeztek hamis tanulmányvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halálra adhassák. A nagy tanácsról tehát érdemes tudni azt, héberül Sanhedrinnek hívjuk, magyarul nagytanásnak nevezzük. Három csoport alkotta ezt a közösséget, és a mózesi időtől 70 vén foglalt helyet ebben a nagytanácsban. Emlékszünk talán rá, amikor kitöltetik Isten szelleme, és elhívja magának a 70 vént. Valószínűleg ennek a folyamányában áll be a Sanhedrin is a 70 főre, plusz egy fő volt a főpap, az éppen hatalomban lévő főpap. Jézus korában Kajafás volt tehát a főpap, és négy még élő korábbi főpap volt, Annás, Izmael, Eleázár és Simon. És a vének, valamint a törvény tanítói voltak tehát ebben a 70 plusz egy főben. Mint mondottam, római fennhatóság alatt állt maga a Sanhedrin, és halálbüntetést nem volt joga végrehajtani. Az eljárása ennek a zsidó nagytanásnak abszolút törvénytelen volt, és ők maguk is tudták, hogy törvénytelen, amit tesznek. Ez döbbenetes egyébként. Tehát azt mondja, hogy hamis tanúvallomásra akartak szert tenni. Hamis tanúkat állítottak. Tehát tudták, hogy Jézus ártatlan. És semmi olyat nem tudnak felhozni ellene, amellyel elítélhetnék, és amely igaz lenne vádként. Ők maguk is tudták, hogy ez így van. És maga a törvény megszegésével, ugye a 9. parancsolat, ne tanúskodj a te fele barátod ellen hamisan, ennek a megszegésére még pénzzel is lefizetnek hitvány embereket, akik készek voltak hamisan tanúskodni. Azonban annyira nyilvánvaló volt, hogy ellenmondásos a tanúvallomások, jöttek sorba, hogy nem lehetett elítélni. Tehát nem volt két tanú, aki egybehangzóan ugyanazt állította volna. Hát a hazugságnak ilyen a természete, valószínűleg a beszédeket akkor még nem írták meg, mint később a kommunista rezsim idején. A Tanú című filmben talán emlékszünk rá, tanú olvassa a neki odaadott gépelt szöveget, és akkor, jaj, bocsánat, ez az ítélet, ez nem a tanúvallomás. Jaj, elnézést, és mi a tárgyalás meg sem volt. Tehát ugye már az ítélet is meg volt írva, tehát a bírónak is ki volt osztva a szerep, meg a tanúnak is ki volt osztva a szerep. Egyszer még kérjük magától valamit. Így működnek az ilyenfajta ördögi mechanizmusok. Évszázadok, évezredek óta, nincs olyan nap alatt. Tehát jogszerűtlen volt maga az eljárás. A törvényesség látszatát ugyan megőrizték, de nyilvánvaló volt, hogy hamis az egész út, amelyen keresztül akarják ítélni Jézust. A Zsoltárok könyve 94.20-ban azt olvassuk, vállalhatsz-e közösséget a romlottság ítélőszékével, mely a törvényesség látszatával nyomorúságot idéz elő. Valahogy Isten igéje elítéli az ilyenfajta törvénykezés, törvényhozást, amely csak a látszatát őrzi meg a törvénynek, de a törvény leple alatt nyomorúságot idéz elő embereknek, embercsoportoknak. A történelem folyamán számtalan eset van, csak a rabszolgatörvényekre, ha gondoltok, amelyekkel lehet nyomorúságot előidézni, és idéztek is elő nyomorúságot, és a mai uniós törvényhozásban, főleg a családdal, a gyermekekkel kapcsolatosan, a Norvégiára tekintünk, sok ilyen törvény van, amely nyomorúságot idéz elő, és pusztulást, nem pedig áldást. Gondolok itt azokra a gyerekekre, akit aztán Bonderu családtól román pünkösdi hívő testvérektől vettek el Norvégiában, és talán kevesen tudják, hogy több tízezes tömegek tüntettek Romániában, és követelték az alkotmánymódosítást, hogy ne az legyen benne, hogy két személy akaratából létrejött szövetségi kapcsolat a házasság, hanem javítsák ki, és írják le, hogy egy férfi és egy nő közötti kapcsolat, vagy házassági szövetséget ismerjük-e házasságnak. Ez nem mondja a média, de a testvérektől tudjuk, hogy Istennek munkája indult el ezáltal a nyomorúság által is, és tüntetnek evangéliumi keresztények és ortodoxok is tízezrével Romániában követelve az alkotmány módosítást. Nálunk az alkotmány meg már ilyen. Hát dicsőség az Úrnak, amen. Mert imádkozunk, és mindig mondom, hogy az év elejé egy hónapos imaidőszak, amelyel kezdjük az évet, nem csak mi, hanem sok gyüleket az országban, hiszem, hogy Istennek nagy munkája van ebben. Mi azt néha nem benne vagyunk dolgokba, és fel se ismerjük, csak amikor oda tesszük más országok élethelyzetéhez a mi lehetőségeinket, akkor elcsodálkozunk, hogy ez nem természetes. Mert az irány nem ilyen. Maga hitványsággal kapcsolatosan Pál és Szilás is találkozik Tesszalonikában, ott ezt olvassuk az Apcsel 17.4-től. Néhányan hívővé lettek közülük, ugye zsinogában prédikáltak, csatlakoztak Pálhoz és Sziláshoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony is. Ez irítséggel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak és fellármázták a várost. Felvonultak Jászon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé, és Jászon pedig kezesért vállalt. Értük is, így nem fogták el. Tehát látjuk, hogy ez a Pálékat, nem fogták el Pálékat, látjuk, hogy ez a mechanizmus, ez ismétlődik a történelemben és a Bibliában is. Aztán azt olvastuk a felolvasott ige szakaszban, a Máté 26.60 és 61-ben, hogy végül előálltak ketten. Sok próbálkozás után végre jött kettő, aki ugyanazt mondta. Alig várták már, hogy legyen legalább két tanú, aki hát egybehangzóan nagyjából ugyanazt mondja. Lehet addigra sikerült felkészíteni kettőt, míg látták a kudarcot. És akkor azt mondja ez a két tanú, hogy Jézus szájába ezeket a szavakat adják, hogy le tudom rombolni az Isten templomát, és három nap alatt fel tudom azt építeni. Ugye Jézus ilyet soha nem mondott. Majd mindjárt megnézzük, hogy mit mondott. A két tanúra pedig azért volt szükség, mert például az 5 Mózes 19.15 alapján nem lehet elég egy tanú senkinek a bűne vagy vétke dolgában, sem bármilyen vétket követett is el. Két vagy három tanú szava lehet érvényes egy ügyben, tehát ugye törvényesség látszata kellett lenni, tehát meg kellett őrizni, tehát két egybehangzó hamis tanúval a más kellett produkálni. Csak érdekességképpen jegyzem meg a Jelenések 11.3-at, utána emlékszünk rá, hogy Izraelben elő fog állni a két tanú. Talán Illés, ugye akinek a sírja nincs a földön, nem halt meg, és Hénok, aki szintén elragadtatott, talán ez a két ószövetségi... Tessék? Nem, ugye azért szokták mondani Mózest, mert Mózes és Illés jelent meg Jézusnak a Táborhegyen, de ott a Táborhegyi megjelenése Illésnek és Mózesnek abból a szempontból volt lényeges, hogy ez a két személy testesítette meg az ószövetségi szentiratokat, azaz a törvényt és a prófétákat. És velük kapcsolatban hangzik el, hogy most már, itt az én szeretett fiam, most már őre hallgassatok. Mert ugye mind a törvény, mind a proféták őróla tesznek tanúbizonyságot, tehát ő az, aki betöltötte a törvényt és a profétákat. De ettől függetlenül, hogyha valaki azt hiszi, hogy Mózes lesz egyik tanú, nem nyitok vitát. Annyit tudunk, hogy Mózes meghalt, és Mihály angyal a testét vitte el, ezt olvassuk ugye a Júdás levelében, aki vitába szállt a sátánnal, Mózes testéért, mert a sátán megpróbálta egyiptomi mintára mumifikáltatni ugye Mózes testét, és egy szent helyet létrehozni, ugye egy báványkultuszt létrehozni, vélhetően a Mózes holtteste testének felhasználása. Isten azonban ezt nem engedte meg, és Mihály emeli el, hogy viszi el Mózest. Hát ezt ennyit olvasunk a Bibliában, és elégedjünk meg ennyivel, minden többi már a fantázia műve lenne. Azt meg ugye nem, ez a műfaj nem ide való. Az a fantasy regények kategória. Tehát én ezért gondolom azt, hogy ez a két tanú, de mondom, no problem, tehát majd meglátjuk. Oké. És a két tanú ezért fontos, hogy Izraelben megjelenik a két tanú, aki egy öntetően tanúskodni fog arról, hogy a názareti Jézus a Krisztus, akit ti megöltetek. Tehát ugye tanúskodni fog Krisztus mellett, és ezt nem bírják hallgatni. És ez megint ugye a mózesi törvény szerint nyilvánvaló lesz a két tanú, látásul, akik megjelennek, és aztán majd megölik őket, és életre kelnek. Jó, de mondom, ez már Jelenések könyve témája. A vád előzményeiről, tehát amivel Jézust illették, a János 2.19-ben olvasunk, Jézus így felelt nekik, romboljátok le ezt a templomot. Igen. És három nap alatt felépítem. És így olvassuk. Ő azonban testének templomáról beszélt. Tehát nem azt mondta, hogy a templomot romboljátok le, hanem ezt a templomot. És a 17. versben pedig a következőképpen nyilatkozik a templomról Jézus. Tehát mennyire nem is illett az egész beszédébe az bele, hogy ő itt most el akarná pusztítani a templomot, és ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. Ugye a tanítványok ezt vették le Jézusnak a templom megtisztítása eseményből. Nem az, hogy le akarja rombolni a templomot, hanem éppen ellenkezőleg szereti az Isten házát. És féltő szeretettel van iránta. Jézus tehát az elközelgő haláláról beszélt, amikor a templom lerombolásáról beszélt, teste templomának lerombolásáról beszélt, és a harmadnapra történő feltámadásáról profétált előre, amikor ezt megmondta. Na ezt nem értették, vagy pontosabban forgatták ki, és használták fel vádként vele szemben. Ugyanis a templom lerombolására való uszítás, az már a lázadás bűne, méghozzá a regnáló hatalommal, éppen hatalommal lévő hatalommal szemben, és a lázadás az már olyan vétek és olyan bűn, amellyel már be lehet vádolni őt Pilátusnál, és amelyre vonatkozólag halálos ítéletet lehet kimondatni a helytartóval. Ezért volt fontos ez a vád, hogy megvádolják, hogy Jézus egy forradalmár. Jézussal kapcsolatban azonban soha nem olvassuk, hogy a éppen aktuális hatalmat próbálta volna megdönteni. Őről azt olvassuk, hogy hirdette az evangéliumot. És hirdette az embereknek a bűnök bocsánatát, és hívta őket a megtérésre a bűn hatalmából, és hívta vissza haza az atyához, hogy fogadják el az általa felkínált bűnbocsánatot. Jézus ezzel volt elfoglalva az evangélium hirdetésével, és ennek az evangéliumnak a hirdetésére adott megbízatást az egyháznak, a gyülekezetnek, és benne minden egyes hívőnek, minden egyes gyülekezeti tagnak, ezért fontos, hogyha Krisztus követője vagyok, akkor valamilyen módon adottságaim, lehetőségeim, képességeim szerint a környezetemben az evangéliumot éljem, hirdessem és képviseljem. Amikor a vádok hangoznak, akkor Jézusról azt olvastuk a folytatásban 62. vers és 63. vers első fele, hogy nem felel semmit, mondja a főpap. Hát nem is védekezel. Különös. Hát tudta, hogy hazudnak vele szemben, és hát furcsálotta, hogy ennyi hazugság hangzik, és ő nem mondja, hogy hát gyerekek, ez nem igaz. Hát azt mondja a Biblia, Jézus azonban hallgatott. Miért? Hát azért hallgatott Jézus, mert ő nem csak tanított az alázatról, és nem csak tanított az ellenség szeretetéről, nem csak tanította azt, hogy tartsd a másik orcádat is, hanem meg is érte. A másik dolog pedig az, hogy profécia szólt 700 évvel az események megtörtént előtt arról, hogy ennek így kell történnie. Azért jelzem, ilyen kiélezett szituációban már nem lehet úgy cselekedni, hogy az agyadban benne van egy információ. Ebben megállapodhatunk, igaz? De amikor rugdosnak, vernek, szidnak, halára szánnak, ordibálnak körülötted, az egész helyzet jogtalan. Tehát ott már nem lehet azt mondani, hogy megtanultam valamit, hogy akkor 700 évvel ezelőtt ezt mondta Ézsaiás, és akkor most így fogom csinálni. Ugye ez nem, tehát ezt belátjuk, hogy ez nem ezért történt így, hanem a názáreti Jézus Krisztus volt az Isten fia, aki betöltötte a proféták kinyilatkoztatását, méghozzá az Ézsaiás 53 hetet, amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Ezt a proféta ígét töltötte be Jézus. És amikor azt mondja, ha rossz volt, amit mondtam, akkor megütik, mondd meg, mi volt a rossz. Ha nem, akkor miért ütsz engem? És ő megint nem maga miatt mondta, hanem az ott állókat hívta megtérésre. Szembesítette, hogy jogtalan, amit tesztek. Térjetek meg. Itt az idő. Aztán a főpap végül egy olyan szövegformulát használ, amelyre válaszként a törvény előtt kötelező volt felelni. Érdekes ez a szövegformula, amit ő használ. Azt mondja, Jézus azonban hallgatott. A főpap ekkor ezt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek. Mondd meg nekünk, vajon te vagy a Krisztus, az Isten fia. Tehát tudta a főpap, hogyha egy törvénytisztelő, akkor erre a formulára neki válaszolnia kell. Ha meg nem válaszol, akkor megszegte a törvényt. Tehát mindegy. Érdekes egyébként, hogy az apostol cselekedete 19.13-tól a 15-ig találkozunk szintén a zsidó ördögűzési formuláknál ezzel a szövegezéssel. A Zsidó 19.13-ban, Efézusban azt olvassuk, mikor Pál által sok csoda és jel történik Efézusban, sok ördöngő is megszabadul, sok beteg meggyógyul, abban az okult városban. Akkor azt olvassuk, erre vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett, kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak, kényszerítünk titeket arra Jézusra, akit Pál hirdett. És Kéva nevű zsidó főpap 7 fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban visszafelelt, és ezt mondta nekik, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, hetőjüket, és föléjük kerekedett, úgy, hogy mezítelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Tehát ugye itt humoros a történet, Jézus hatalmát nem lehet kölcsönvenni. Tehát vagy benned van Isten szelleme, és el vagy kenve, Isteni hatalommal, vagy nem lehet kölcsönözni mástól a kenetet, mástól az Isteni hatalmat, ugyanakkor pedig látjuk ezt a fajta kényszerítő formulát, amelyet zsidó ördögűzők is használtak. Ha azt kérdezi tehát a főpap Jézustól, hogy te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Nagyon fontos volt mind a kettő része a kérdésének, mindjárt megnézzük, hogy miért. Márk szerint, Márk 14.61 szerint azt mondja, hogy te vagy az áldottnak fia, ugyanazt jelenti, az áldott szót Istenre vonalkoztatva is használták a zsidók, Isten helyettesítő megszólítás volt. Tehát nyílt vallástételre szólítja fel a főpap a názáreti Jézust. Te vagy, ha pontosan így lenne fordítani, te vagy a Mesiás, az Isten fia. Nekünk ugye nem is tűnne föl, mert hát mondjuk, hogy hát az Isten fia persze, csak hogy ők ezt nem így gondolták. Tehát ha ő azt mondja, hogy az Isten fia, akkor ahhoz képest is, amit ők a Mesiásról gondoltak, már Isten káromló. Mert ők nem gondolták, hogy a Mesiás az Isten fia is. A zsidó felfogás szerint, akkori felfogás szerint, és ez ma is így van, tudtom ma, a Mesiás ugye politikai alapon háború útján veszi majd hatalmába Izraelt. És mint emberfia. És nem mint Isten fia. Ők a Dávid fia kijelentésből vették ezt, hogy a Dávid leszármazottja lesz, és ők úgy gondolták, ez az ember lesz. És nem lesz egyenlő Isten fiával. Tehát amikor a Mesiás és Isten fia kijelentés együtt hangzik el, akkor ez a Jézus tanítására vonatkozó utalás, mert ő ezt tanította magáról, és egyébként a Mesiás címet pedig, amikor látta, hogy balhé van belőle, és a mesiási elképzelés a zsidókban egy forradalmár Mesiásra vonatkozik, tehát a Mesiástól azt várták, hogy háborút fog szítani, csapatot fog toborozni, és háború útján hadokkal beveszi Jeruzsálemet. Mikor ezt Jézus látta, hogy ezek ezt várják, akkor ő az emberfia címet használta magára. Onnantól kezdve következesen emberfiának nevezi magát. De amikor a zsidók kérdezik, és Jézus kinyilatkoztatására térünk át, hogy mit mond ő magáról, hogy azt mondja Máté, hogy te mondtad. Sőt, mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőjén. Te mondtad, Márk 14.62-ben én vagyok, így lehetne fordítani. Egyébként pedig a pontos visszaadása ennek a Jézus által adott kijelentésnek az, igen, én vagyok a megígért Mesiás, aki az emberfia és egyben Isten fia is, aki a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőjén. Ezt lehet egy bővítve mondani. Jézus vallástétele tehát erről a két zsidók által is ismert igei kijelentésre vonatkozott. Az egyik a Dániel próféta könyvében van megírva, a másik meg a Zsoltárok 110-ben. Ezt a kettőt, mind a kettőt hitték a zsidók, és tudták, hogy a Mesiásra vonatkozik. Amikor Jézus válaszol, tehát a zsidók zsidó főpapnak és nagytanásnak, akkor ezzel a két messiási proféciával válaszol, hogy na, ez teljesedett be velem kapcsolatosan. Bennem és általam. Nézzük a Dániel 7.13-at, amely az egyik profécia. Láttam, az éjszakai látomásban jött valaki az ég felhőjén, aki az emberfiához hasonló volt. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. 14-es vers. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma, örök hatalom, amely nem múlik el, és a király uralma nem semmisül meg, ugye felismerjük, hogy ezt idézi Jézus a válaszában. És Zsoltárok 110.1, Dávid Zsoltára, így szól az Úr az én uramhoz, ülj a jobbom, jobb kezem felől, amíg ellenségeidet lábad zsámoljává nem teszem. Ugye korábban maga názeti Jézus mutat rá, mikor megkísértik őt, vitáznak vele a farizeusok, hogy mi a véleményetek, kérdezi a názeti Jézus a Krisztusról. Kinek a fia? Ezt felelték, Dávidé. Majd újabb kérdést tesz fel nekik. Hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának? Amikor ezt mondja, így szól az én, az úr az én uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségédet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, miképpen lehet a fia? Ugye korábban már levezeti a Zsoltárok 111 alapján Jézus, hogy rosszul értitek. Dávid nem arról beszélt, hogy az eljövendő messiás az csak fizikailag lesz az ő leszármazottja, hanem arról is beszélt Dávid, mert mivel proféta király volt, hogy az Isten fia lesz. Na, ez a kettő nem ért össze a zsidóknak, ezt nem tudták befogadni, sajnos mái napig sem tudják befogadni. A názeti Jézust elfogadják egyébként, mint proféta, de nem fogadják el Isten fiának. A muszlimok szintén elfogadják azt, hogy a názeti Jézus egy proféta volt, a profétaként elismerik, de az Isten fiúságot tagadják. Márpedig azt mondja a János apostol, hogy aki tagadja a fiút, azaz, aki tagadja a názeti Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy ő az Isten fia, nem csak az ember fia, hanem ebben az Isten fia is, az az Antikrisztus szelleme. Durva. Az azt mondja, az Antikrisztus szelleme befolyása alatt van, és az uralkodik még rajta. A főpap, amikor meghallja, amit Jézus mond, az igazat, akkor egy teátrális esemény zajlik, színházi esemény, tudjuk, hogy a képmutatóknak, ugye a képmutató görög szó, az a színészt jelenti, az úgy lett, ez a szó van ott, hogy színész, ez egy nagy színész volt a főpap, és megszaggatta a ruháját. Ugye a ruha megszaggatása egyrészt a gyászt, a fájdalmat jelentette, másrészt a mélységes felháborodás nyomatékosította. Ráadásul a főpapnak törvény szerint nem szabadott megszaggatni a ruháját. Ezt olvassuk a Szentírásban, a 3 Mózes 21.10-ben olvassuk, hogy ne tépje meg a ruháját a főpap, és a 3 Mózes 10.6-ban is ezt olvassuk előírásként. A káromlás, amire utal a főpap, hogy káromlás szólt, szintén egy olyan vád volt, ugye egyik a, tehát a lázadó, tehát hogy lázad a törvényes hatalom ellen, az a római hatalommal szemben kellett halálos ítéletként, de ezért nem ítélték volna halál a zsidók. Mert hát ezt várták. Tehát ha ő lázad a római hatalommal szemben, akkor a mi fiunk, hát ez velünk van egy csapatban. Tehát ez nem volt elég. Ezért kellett egy másik vád is, mert az egyik megvolt. És a főpap vallástételre való felszólítása az ítéletnek a másik lábához kellett, hogy a zsidó törvények szerint is halálra esélyen ítélni Jézus, és akkor most megvan mind a kettő. És erre mondja, hogy Isten káromolja. A káromlással kapcsolatban pedig, ugye azt mondja a 3 Mózes 24.16-ban a törvény, aki az Úr nevét káromolja, az halállal lakoljon. Irgalom nélkül kövesse meg az egész közösség, akár jövevény, akár benszülött, meg kell halnia, ha káromolja az Úr nevét. És döbbenetes, hogy megszaggatja a főpap a ruháját, odaszól a többieknek. Mit gondoltok? Érdekes ez a kifejezés. Azt mondja, jónak tartjátok, hogy ezt most halálra adjuk. Azt mondja, elhatározzátok akkor magatokat, hogy most akkor itt a lehetőség. És gyakorlatilag a főpap felszólítja tehát a vele lévő nagy tanácsnak a tagjait, hogy ahogy az összeesküvésükben megállapodtak, most itt a lehetőség. Fölvállalják-e? Döbbenetes egyébként, mert itt még volt egy választási lehetőség. Itt mondhatták volna azt, hogy színjáték az egész. Miért adnánk halál? Hát hallottuk, hogy én vagyok. Az pedig ugye, maga az én vagyok formula, az pedig a Mózesnek adott kijelentés, a Jahve. A vagyok voltam és leszek kinyilatkoztatása, az Isten maga, Ábrám, Izsák és Jákob Isten, aki voltam, vagyok és leszek az örökkévaló. Ugye ez az én vagyok formula, a zsidók ezt értették, mikor ezt arámul mondja Jézus. Tehát ezt tudták ugyanazok a szavak, amely Mózes könyvében olvastak és tanítottak. És még volt egy lehetőség Jézus vallástétele akkor döbbenetesen vele gondoltok a nagy tanásnak, és lehet, hogy is bizonytalanítottak. És akkor erre azt mondja a főpap, mit gondoltok, gyerekek? Na mi lesz? Megyünk akkor együtt? Összefogunk, hogy kiírtsuk ezt? Mert még a nép hozzátér, és akkor mi lesz velünk, a nép nélkül maradunk? Mi lesz a mi hatalmunkkal? És akkor ugye azt mondják, hogy halállal kell lakoljon. Halálreá. Kimondják a halálos ítéletet közfelkiáltással. Nyilvánvaló törvénytelen eljárás és törvénytelen körülmények között. A bűntelen názat Jézusra. Tehát a maga a per nem bizonyította Jézus bűnét. Semmiképpen, semmilyen vétket nem tudtak rá bizonyítani. Végképp nem olyat, amivel halál érdemelt volna. Így lehet az, hogy a te bűneid miatt és az én bűneim miatt szenvedett. Tehát azért kell kimondani a zsidóknak a halálos ítéletet, még mielőtt antiszemita felhangot ragasztunk a zsidók cselekedetéhez. Jézus nem azért halt meg, mert a zsidók elítélték. Ők a saját romlottságuk miatt lettek eszközei a gonosznak, de végül is a megváltást hozta el Jézus Krisztus, még akkor is, ha nem menthetők fel azok, akik halálra adták, mint ahogy mi sem lehetünk felmentve Jézus Krisztusba vetett hit nélkül, mint személyes megváltunk, bevetett hit nélkül. És aztán történik ugye a folytatásban, hogy szembeköpték, arcul ütötték, és ismét a szenvedő messiásra vonatkozó proféciák teljesednek be itt is, amikor ezt teszik vele. Ézsaiás 50. rész, 6. vers. Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat, arcomat nem takartam el a gyalázkodás és a köpködés elől. Tehát látjátok, itt is az van, hogy én hagytam, hogy ezt megtegyék velem. Aztán gúnyosan azt mondják neki, hogy profétáld meg Krisztus, hogy kiütött meg. Ez is általában nem ismert, hogy miért volt ez. Tehát, hogy mi volt e mögött. Hát az volt e mögött, hogy az Ézsaiás proféta könyvének 11. rész, 2. verstől 4. versét erős szakaszt úgy magyarázták a zsidók ekkortájt, hogy a Mesiás a szaglás útján is megmondja valakiről az igazat. Tehát ezt hitték. Ézsaiás 11.2-től ezt olvassuk. Az Úr lelke nyugszik rajtam, bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, az Úr félelme lesz a gyönyörűsége, nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelenek ügyében, és méltányosan dönt az ország szegények dolgában, megveri a főle szájának botjával, ajka leheletével, megöli a bűnöst. Márk azt is mondja egyébként, hogy bekötik a szemét a názát Jézusnak, és akkor kérdezik, hogy na profétáld meg, ha te vagy a Krisztus, akkor az Ézsaiás könyv alapján te a szagunkról megmondod, kik vagyunk. Durva, nem? Ez a cinizmus, ez a fajta gúny. És ennél csak az a durvább, hogy végül is ezekben az emberekben mi voltunk ott. Tehát nem menthetjük fel magunkat, és mondhatjuk azt, hogy fúj, de gonoszok, mert nem vagyok benne biztos, ha te vagy én lettem volna ott, másképp cselekedtünk volna. Ha igen, akkor azt kell mondani, hogy te erősebb vagy, mint Péter. Péter volt akkor. De ugye ezt tudjuk, hogy ez erre az esély azért kicsi. Tehát ugyanezt tetted volna te is, bármilyen hihetetlen és bármilyen döbbenetes. Ha nem akartad volna megtenni, a bűneid miatt muszáj lett volna. Mert más útja a megváltásnak nem volt. Péter csalódott, de nem Jézusban, hanem a saját Jézusra kapcsolatos elvárásaiban és feltételezéseiben csalódott. Ezáltal összetört a szíve, és még csak Péterrel majd legközel foglalkozunk, hogy mi megy át ez az ember ebben a kábulatban, ebben a őrületben, de Péternek nem a vég volt ez. És minden csalódás a hívő ember életében nem a vég, hanem része annak, ahogy az Isten munkálkodni tud a szívünkben, mert össze kell törni az edényünket. Mert hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy az Isten olyan, amilyennek én képzelem. Nem mondjuk ezt ki, de amikor nem történnek azok a dolgok, amiket mi várunk, hogy történjenek, akkor meglátszik, hogy valójában van elképzelésünk arról, hogy Istennek mit kéne csinálni. De ne feledd el, hogy Jézus vár a Genezáldító partján, a te találkozódon, ahogy most kerestük őt és imádkoztunk, és legyen előtted az is, hogy minden, ami Jézussal kapcsolatosan történt, az teljesen törvénytelen volt. Jézust törvényesen el nem ítélhették, és ezt tudták azok is, akik elítélték, csak az önző kívánságaik, az emberi romlottságuk vitte arra őket, hogy elítéljék Jézust, amely minden embernek lelkének része, amiből a szabadítást egyedül a názáti Jézus Krisztus tud adni nekünk, hogy ne a rossz indulat, a gonoszság folyjon belőlünk, hanem Isten szellem uralkodjon az életünkben, mint új teremtések, és Krisztushoz méltó módon éljük az életünket. Ebben segítsen bennünket az Úr, és adjon nekünk erő természet felettit, és ha összetört az edényünk, akkor ne feledjük el. Ha csalódtunk, ne feledjük el. Ez nem a vég. Csak része a történetnek. És Jézus fel fog építeni, és meg fog újítani. Amen.